Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Könyv.
Krasna Horkai Út a Nobel-díjig címmel egyedülálló kiadvány jelent meg a könyves magazin gondozásában. A kötet esszéken, interjúkon, archívfotókon, háttértörténeteken keresztül vezeti be az olvasót az író univerzumába. A cél, hogy minél többen megismerjék a Nobel-díjas író életét, mondta Varuska László, a kiadvány főszerkesztője. Hozzátette, hogy a könyv érdekes és fontos információkat kínál arról, mit is gondol Krasna Horkai László a humorról, az angyalokról, az apokalipszisről, a reményről, a művészetről, a valóságról, vagy a filmrendező Tarbélával való kapcsolatáról. A könyvben vannak esszék, klasszikus újságírói alkotások, ehhez társul a vizualitás. Polgárdi Ákos művészeti vezető elmondta, hogy többek között az izgalmas képanyaggal törekedtek az életmű vizuális motívumainak bemutatására. Emellett olyan kincsekbe is betekintést nyer az olvasó, mint például Spíró György, neki írógépen írt hosszú levele, vagy Eszterházy Péter vicces képeslapja. A könyv 4 részre tagolódik, az első egyfajta általános áttekintést ad az életműről, a második az 1985-ben megjelent és meghatározó regényt, a Sátán tangót állítja a középpontba, a harmadik a fordítók szemén keresztül a külvilág által kialakított Krasna Horkai képet mutatja be, a záró rész pedig a Nobel-díjra is annak következményeire fókuszál. A kötet egyik legfontosabb eleme azon beszélgetés írásos változata, amelyet 2017-ben a Margó Irodalmi Fesztiválon folytattak vele. A Krasna Horkai Út a Nobel-díjig című kiadvány szerzői között szerepel még mások mellett Szegő János, Nyári Krisztián, Bazsányi Sándor, Bakó Sára, Szekeres Dóra és Bárány Tibor.
Koncert.
Queen Symphony és koncertshow lesz június 13-án este 8 órától a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. A látványos koncertshow a Queen ikonikus dalait mutatja be, szimfonikus köntösben, szűcsapor, brilliáns hangszerelésében, Magyarország kitűnő énekesei és a budafoki Dohnányi zenekar előadásában. Szemenyei János mesél a koncert részleteiről.
Azt kell tudni, hogy a Queen az mindig is nagyon közel állt a szívemhez, és nagyon remélem, hogy másnak is. A szíve csücske, ugye Freddie Mercury ikonikus dalai csendülnek fel, hárman fogjuk énekelni, Serbán Attila, Baksa András és jó magam ezeket a dalokat. Reméljük, hogy egy tartalmas élményt fogunk adni a nézőknek. Arról azt lehet tudni, hogy gyakorlatilag egy hatalmas szimfonikus zenekar kiegészülve rock szekcióval várja a kedves nézőket, méghozzá a Dohnányi, budafoki Dohnányi zenekar előadásában. Ugye a Queen, ők egy rock szekció volt, és most ez van kibővülve Szűcs Apor újraértelmezésével és áthangszerelésével. Természetesen el fog hangozni a We Will Rock You, a Bohemian Rhapsody, úgyhogy egy hatalmas élvezet vezényelni ezt a koncertet. Volt már ennek egy előzménye, méghozzá Tokajban, tehát ezt mi nyáron már egyszer elénekeltük, csak akkor Serbán Attilával, most Baksa Andrással kiegészülve hárman fogjuk előadni ezeket a nem túl könnyű dalokat.
Fotó.
Analóg fotográfiák számára nyílik kiállító tér Budapesten. A 6x7 elnevezésű galéria az első kerületben található. A fotóműterem is kiállító tér egy hibrid megoldás, a stúdió néhány mozdulattal ugyanis átalakítható kiállítási helyszínné és vissza, miközben a tárlatok ideje alatt műtárgyak között alkothatnak a fényképészek. Somorjai Balázs fotográfus végzettségű vállalkozó eredetileg csak egy saját alkotóműhelyt szeretett volna, ám végül egy olyan utca bejáratos önkormányzati helyiségre bukkant, amely lehetőséget teremtett az ötlet továbbfejlesztésére, egy saját stúdió és egy művészeti galéria beindítására. Az idő legnagyobb részében alkotómunka zajlik majd ezen a kevesebb mint 500 négyzetméteren. Az itt időről időre bemutatott felvételek egy része megvásárolható, de csak is közvetlenül a művészektől, az azokból befolyó minden forint pedig őket illeti. A galéria és kiállító tér egy különleges kiállítás anyaggal nyílik meg, a hazai analógos széna 14 művészének egy-egy képét állítja ki. A válogatás során fontos szempont volt, hogy ne csak a neves alkotók munkái jelenjenek meg, hanem tehetséges, de nem ismert fotósoké is, akik között hobbista és profi, fiatal és idősebb egyaránt megtalálható.
Koncert.
Liba Bőr címmel rendeznek nagyszabású koncertet június 23-án a Papp László Budapest Sport Arénában. A szervező közleménye szerint Szent István éjszakáján a művészek és a közönség egyetlen közös hang lesznek a sportarénában. A színpadon a népszerű előadók egy hatalmas tűz körül fognak állni, a nézők pedig részei lesznek az estének, együtt énekelnek velük. A Liba Bőr című esemény nem hagyományos koncert, és nem is klasszikus előadás. Inkább egy közös zenei élmény, ahol a jól ismert magyar dalok csaknem 10 000 ember hangján szólalnak meg. A tűz körül ott lesz Szutor Zoltán, Fűr Anikó, Gubik Petra, Hevér Gábor, Keresztes Ildikó, Olá Gergő, Péterfi Bori, Pintér Tibor, Udvaros Dorottya és Wolf Kati. A fellépőkhöz csatlakozik a Soul Air gyermekkórus, Molnár Mónika kórus vezető közreműködésével. Minden jegyvásárlónak külön kiküldik a teljes dalszövegcsomagot, hogy fel tudjanak készülni, de a helyszínen is ki lesz vetítve minden dalszöveg. Szent István éjszakája hagyományosan a tűz, a fény és a szerelem ünnepe, de ekkor van az év legrövidebb éjjele is. Az emberek számára a fény és a sötétség váltakozása mindig mágikus eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást, az örömöt, az együtt lenni jó érzését jelentette. Ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Káprázatos illatorgia hazánk csodás arborétumaiban. Jeli Varázskert, Kám. A Jeli Varázskert elsősorban rododendronjairól híres. Csúcsvirágzás idején több mint 300 fajta, közel 7000 tő rododendron pompázik a kertben. A nyár elejé séták során illatos lombhullató mocsárazáliákat is láthatunk, miközben a virágba borult hortenziákat is megcsodálhatjuk. A fehér, rózsaszín és piros árnyalatok mellett érdemes megfigyelni a ritkaságnak számító kék viráglabdákat is. A különleges növénygyűjtemény mellett a közel 130 méter hosszú lombkorona sétány is kihagyhatatlan látványosság. Nemzeti Botanikus Kert, Várcrátót. Az ország egyik legismertebb botanikus kertje nyár elején valóságos virágkavalkáddá változik. Az évelő dísznövények, a rózsák és tavirózsák mellett számos különleges fafa is illatozik ilyenkor. A romantikus hidak, tavak és kanyargó ösvények miatt könnyű hosszabb időre is elveszni a kertben. A Várcrátóti Botanikus Kertben rendszeresen tartanak tematikus sétákat és természetismereti programokat. Pannonhalmi Főapátság Arborétum és Gyógynövénykert. A Pannonhalmi Főapátság 11 hektáros gyógynövénykertjében több mint 30 féle növényt termesztenek, a szintén ugyanekkora méretű arborétumban pedig a Föld 5 kontinenséről származó faj és fajta gyűjteményt csodálhatunk meg. A kert igazi szupersztárja mégis a levendula. Amikor virágba borulnak az ültetvények, különleges programokkal, szedmagad akciókkal és levendulás finomságokkal várják az érdeklődőket. A látogatás során érdemes betérni az illatmúzeumba is.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Szemtől szemben a halállal lehetne ez egy fordulatos krimi címe is, ám ami ebben a kötetben van, bár kétségkívül érdekes és sodró, de szintiszta valóság. Törteli Eszter könyvének alcíme egy bűnügyi helyszínen ül megrázó történetei. Önként mentem be olyan helyekre, ahonnan mindenki más kimenekült. Több ezer haláleset ügyén dolgoztam, szembenéztem a legkegyetlenebb gyilkosokkal, olvasuk Eszter mondatait a fülszövegben. A kötetben felidézi a személyes karrier történetét keresztező megrázó emberi sorsokat és megrendítő kihallgatásokat, megmutatja a megdöbbentő helyszíneket. Törteli Eszter 16 évig volt rendőr, kezdetben rendkívüli haláleseti nyomozó, majd bűnügyi helyszínelő.
Sokat gondolkodtam rajta, miután leszereltem, hogy hogyan tovább, a tekintetben, hogy tudtam, hogy mennyi minden történt velem, mennyi mindent éltem át, és nyilván amíg rendőr voltam, mindenkit azért folyamatosan érdekelt az én munkám, szakmám, vagy az, hogy mit csinál egy nyomozó helyszínelő, és el kellett telni időnek, hiszen én azért nem szépen szereltem le, hanem azért elég viharosan, és félig meddig önszántamból, és amikor letelt nagyjából egy év, amire azt mondtam, hogy most már tényleg tudok úgy beszélni erről az egészről, hogy teljesen ki tudom vonni belőle úgymond a személyes érzéseimet, vagy a szervezethez fűződő érzéseimet, akkor jött el az idő arra, hogy miután mindenki mondta, hogy miért nem írsz erről könyvet, hát ez annyira érdekes, és aztán pedig jött a belső igény is erre, hogy gyakorlatilag én szerettem volna ténylegesen emléket állítani, egyrészt ezeknek az ügyeknek, mert nagyon sok olyan ügyről írok, és nagyon sok olyan emberről, akire senki nem emlékszik. És tudom, hogy megváltoztattam mindent, tehát nem felismerhetőek, de maguk ezek a történetek, nem akartam, hogy csak úgy eltűnjenek, és ezt szerettem volna így összekötni, hogy igen, állítsunk ennek az egész egyrészt az én életutamnak, másrészt pedig nekik is, ezeknek az ügyeknek emléket, hogy mások tanulhassanak belőle.
Hogyan tematizáltad a könyvet? Tehát mi volt számodra a legfontosabb?
Igyekeztem nyilván az érdekes, nem mindennapi, megdöbbentő, meghökkentő, emlékezetes ügyeket összeszedni. Tehát én próbáltam erre helyezni a fókuszt, hogy tanulságos ügyek, vagy olyan ügyeket összeszedni, amik egy kicsit az embereket talán fel is készítik, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek ránk.
De tulajdonképpen a te munkádnak a legapróbb részleteit is megmutatod, tehát hogy úgy is tematizálod, hogy a helyszínelésnek milyen kockázatai vannak akár. Tehát például ez nagyon érdekes, erre soha nem gondol senki, hogy hova kell menni egy helyszínelőnek. Erről mesélsz egy picit meg, hogy mi mindent írtál még le a munkádról, a kollégáidról, arról, hogy miben nem hasonlítanak a filmek a való élethez.
Igen, ugye úgy kezdtem neki, hogy végig gondoltam, hogy mit látunk egy tipikus CSI filmben, és megpróbáltam ezzel szembeállítani, hogy ez hogy néz ki a valóságban. Mert nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy bejön az ügyfél hozzátartozó bárki, még amikor nyomozó voltam, és akkor jött a tipikus sztereotípa, mert a rendőr nem csinál semmit, mert a nyomozó nem csinál semmit, és hát az a semmi, az sokszor ilyen 10 centi, 20 centi magas akta, mert megkeresések, nyomozati cselekmények, stb. És be akartam mutatni azt, hogy valójában mennyire nehéz, mennyire bonyolult összerakni egy-egy ügyet, mert valóban a filmek rengeteg kárt okoznak, tehát 45 perc alatt kész van a helyszínelésről, a nyomozásról, hát minden, és akkor ennyi. Plusz, amit nagyon szembe akartam állítani egyébként, ez a CSI VS valóság, hogy ugye a CSI filmekben folyamatosan minden rögtön elérhető, minden azonnal megvan, minden ott abban a másodpercben rendelkezésre áll, míg a valóságban
technikailag
is, tehát hogy ott a helyszínen már mindent tudunk ugye a gyanúsítottról, plusz a CSI filmekben, ha az ember megnézi, 99%-ban luxusvillák, hibátlan, úgymond környezet, rend van a házban, jó, ilyen látványos egy-két dolog felborítva, plusz hát ugye a helyszínelők ott mindig tiszták, ez most bármennyire furcsa hangzik, de ugye ezt az ember megfigyel a filmeket, akkor mindig mindenki makulátlan, vakító fehér ruhában kisétál a helyszínről, holott a valóságban, hát nyilván ott a vértes, nedvek, stb. Tehát ott nagyon ritka volt, hogy milyen szépek legyünk, plusz azt ne felejtsük el, hogy ebbe a papír ruhába ez egy ilyen plusz, alsó hangon mondok 15 fokot a külső környezeti hőmérséklethez mérten, tehát mondjuk ez kint, amikor 35 fok van, akkor a ruha alatt körülbelül ilyen 50 fokos érzet van. Tényleg egy ilyen valóságos képet akartam erről adni, hogy milyen érzés ezt csinálni. Megint csak azt szerettem volna, hogy egy kicsit közelítsük, érzékenyítsük az embereket a felé, hogy ez mennyire nehéz, ez mennyire kemény, és szerintem mennyire tiszteletre méltó az, aki egy ilyen szakmában dolgozik.
Írtad, hogy azért olyan helyszínekre is kell menni, ami a helyszínelőre is veszélyes.
Igen, hát ugye én már az első lapon leesek a hegyoldalon, tehát ugye így indul a könyv, és valóban nagyon sokszor volt olyan veszélyes helyzet, főleg amikor ugye magas helyekre kellett felmenni, tehát mi helyszínetünk a Szabadságkídnak a tetején, a Turul Madáron, tehát hogy ilyen helyekről beszélünk, vagy akár tényleg ugye a Gellért hegy és annak elég veszélyes ugye a domborzata. Emellett nyilván nagyon sokszor volt olyan, aki emlékszik rá, ugye a Hablány katasztrófa, amikor a víz közepén konkrétan, és hát ott a Duna az rendesen meg volt áradva, tehát emlékszem rá, hogy gyakorlatilag 3 napig tengeri beteg voltam utána, mert folyamatosan egy mozgó ilyen uszájon tartózkodni, és ott legépelni a helyszíni szemlejegyzőkönyvet. Nagyon-nagyon nehéz volt. Illetve hát volt olyan nyilván, amikor szűk helyekre mentünk be, vagy éppen Budapesten a rókosziklásoknak nem kell bemutatni azt a részt, hogy ott is, amikor ugye végig kell mászni mondjuk, az egészet védőfelszerelésben és felszerelésekkel sajnos többször volt sérülés is a helyszínelőknél, akár egy kábítószeres tűbe belenyúlás, tehát hogy egyrészt a fertőzés veszély brutális kockázata, nagyon sokszor hepatitis fertőzött, HIV fertőzött, tehát tényleg olyan helyekre kell bemenni, és az nem opcionális, hogy nem nyúlok hozzá, tehát muszáj ugye a helyszíni szemlét lefolytatni, tehát tényleg elképesztő egyébként, hogy ez milyen, és hát arról is szerintem lehet beszélni a veszélyek kapcsán, hogy azért, mivel hogy én olyan helyen voltam, ahol nagyrészt életellenes bűncselekmények történtek, nyomozóként és helyszínelőként is ugyanezt tudom mondani, hogy számtalanszor volt, hogy ránk támadtak. Tehát nyilván, amikor az ember kimegy, és ott egy potenciális gyilkossal találja szembe magát, és ő lebukik, ott a helyszínen, mert lebuktatjuk, akkor ők azért nem szoktak annyira kedvesek lenni, tehát ennek ilyen kockázata is voltak.
De Bennetás, az ember megy egyik esetről a másikra, és most eszembe jutott az az eset, amikor egy nő idős embereket kábított el, és fosztott ki, és végül is föl sem érte, hogy miközben elkábította őket, ők meg is haltak. Mert ugye nem jutott hozzá el az információ.
Igen, abszolút nem jutott el, másrészt meg nem is nagyon érdekelte, igen, a későbbiekben sem. Egy kicsit rá akartam világítani a könyvben, ugye az emberi jellem sötét oldalára, hogy sokszor azt gondolnák, hogy ilyen emberek nincsenek, ugye? De miért gondoljuk ezt? Mert nagyon sokan ugye magukból indulnak ki, hogy én nem tudnék ártani, hát akkor hogy lehet ártani, vagy én nem tudnék ilyet csinálni a pénzért, és hogy az emberek egy kicsit ezen talán elgondolkodnak, hogy főleg az időseknél, tehát ezt a részt ezt konkrétan azért raktam bele, mert tudom, hogy nagyon sok idős él egyedül, egymagában, és ez egy visszatérő, nagyon gyakori jelenség volt az én pályafutásom során, hogy az ilyen idős emberekre ráakaszkodnak, behízelgik magukat, és ha nem is begyógyszerezik, de addig, édesgetik úgymond magukhoz az idős embert, hogy gyakorlatilag vagy akár felismerik, hogy demens, vagy ugyanígy leítatják, begyógyszerezik, és magukra íratják az ingatlant.
Hát a legkiszolgáltatottabbak, igen, az idősek, meg a gyerekek.
Így van. Nálam, hát közel 25 évnek kellett eltennie ahhoz, hogy én tudjak beszélni, vagy írni, vagy bármi, például az iskolai zaklatásokról, amiket én szenvedtem el, ugye ezeket is vele írtam a könyvbe, mert ezt egyszerűen az agyam kitörölte, letiltotta, és tényleg ezt én így eltettem egy ilyen polcra, és kész vége. És ez úgy jött fel egyébként, hogy elkezdtem iskolai zaklatás elleni előadásokat így összerakosgatni, de tényleg kimondottam mások miatt, és ahogy ezeket úgy raktam össze, ugye elkezdtek ezek az emlékek így felszivárogni a tudatalattimból, mert ugye engem felkértek még akkor rendőrként, tehát hogy még csak nem is én kezdeményeztem, de hogy így jött egy csomó olyan felkérés helyi iskolákba, környéken lévőknél, bárhol. Tehát pontosan tudom, hogy ez mi, meg milyen érzés, meg mennyire nehéz. Hát ezért is vagyok ugye az országos nagykövete most az ilyen iskolai bántalmazás elleni küzdelemnek, mert ez nekem tényleg szívügyem, és ugye sok részben írok ezekről a dolgokról a könyvben. Tehát ugye olyan eseményekről, amikor valakit addig zaklatnak, hogy utána vonat elején lép, vagy ugye más módon vet véget az életének, mert hogy ennek ugye komoly, nagyon súlyos következményei lehetnek. Ugye a fiatalok nagyon sokszor ezt, ahogy le is írom a könyvben, hogy fel se fogják, tehát ez nekik buli, meg vicc, meg hec, nem is értik, nem is érzik át, hogy mit csinálnak, és erre is rá akartam világítani, hogy akár egy pedagógus olvassa el ezeket a sorokat, lehet, hogy egy picit meg fog állni, és elgondolkodik, hogy vegyem komolyabban ezt az egészet, és avatkozzunk közbe, vagy beszélgessünk róla, próbáljuk meg ezt megfékezni. Lehet, hogy egy szülő mondja azt, hogy hát igen, a gyerekem panaszkodott, hogy engem bántanak, de én legyintgettem, hogy jaj, hát a gyerekek ilyenek, mert ugye ezt szokták mondani, vagy ne foglalkozz vele. Nagyon remélem, hogy ezeket a retlegeket, ezeket a piros zászlókat én kitűzöm ezzel sok ember fejében, hogy igenis ennek borzasztóan súlyos következményei lehetnek.
Törteli Eszter volt a mai vendégem, aki a Dopamin kiadó True Crime sorozatának új kötetét írta, címe Szemtől szemben a halállal. Egy bűnügyi helyszínelő megrázó történetei.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.